Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 második negyedévében a nyers adatok szerint 0,1, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 2,1%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az előző negyedévhez képest a kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye 0,4%-kal bővült, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az idei első fél évben a GDP a nyers adatok szerint stagnált, a kiigazított adatok szerint 1,1%-kal elmaradt a 2024 azonos időszakitól. A magyar-kínai gazdasági együttműködés fejlesztéséről tárgyal Pekingben Szijjártó Péter. Magyarország civilizált kelet-nyugati együttműködésben érdekelt a világ ismételt blokkosodása helyett, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter, mielőtt útnak indult Pekingbe, ahol holnap részt vesz a győzelemnapi parádén is. 2027 végéig elkészül a magyar-szerb kőolajvezeték magyarországi szakasza, jelentette be még tegnap a tárcavezető. Szijjártó Péter szerint a beruházás komoly előrelépést jelent majd az ország és az egész térség energiabiztonsága szempontjából. Jó hírnek nevezte, hogy a Szerbián keresztül Magyarországra vezető török áramlat vezetéken rekordmennyiségű földgáz érkezik, naponta most már mintegy 21 millió köbméter. Az ukrán-magyar határszakaszon 6332-en léptek be Magyarországra tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 57 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. A NATO keleti bővítésének rendezése után lehetséges a béke Ukrajnában, jelentette ki az orosz elnök a Sanghaji Együttműködési Szervezet 25. csúcs találkozóján. Vladimir Putyin szerint a nyugat megpróbálta Ukrajnát a befolyása alá vonni, majd arra törekedett, hogy a volt szovjet köztársaságot az Egyesült Államok vezette katonai szövetséghez csábítsa. Az az ultimátum, amit Donald Trump amerikai elnök adott Oroszországnak a háború leállítására, ma lejár. Az Európai Bizottság elnöke szerint az európai fővárosokban részletes tervek készülnek Ukrajna háború utáni biztonsági garanciáiról, beleértve több nemzetiségű katonai alakulatok esetleges ukrajnai telepítését is. Ursula von der Leyen azt mondta, a biztonsági garanciák mögött az Egyesült Államok is kiáll, Donald Trump elnök pedig többször is megerősítette támogatását. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivőjét cáfolta, hogy Oroszország megzavarta volna Ursula von der Leyen Bulgáriába tartó repülőgépének műholdas navigációs rendszerét. Korábban az Európai Bizottság azt mondta, a bolgár hatóságok tájékoztatása szerint az incidens Oroszország beavatkozásának az eredménye. További 869 darab új Credo autóbusz szállíthat a Kraftex Kühne csoport a Volán flottába, közölte a MÁV ZRT. 131 ilyen állt forgalomba a nyáron, a most bejelentett közül pedig 269 darab még idén, 2027 végéig pedig az utolsó is megérkezik. Ezzel teljesül az évelején megfogalmazott 10 miniszteri vállalásból az a pont is, amely 1000 vadonatúj autóbusz beszerzésére vonatkozott. Szeptember 15-től elkezdődik az M1-es autópálya hadsávosra bővítése 60 km hosszan, jelentette be az építési és közlekedési miniszter a tegnapi közlekedési infón. Lázár János közölte, 3 év alatt fejeződhet be a 800 milliárd forintos beruházás, emiatt teljes korlátozások és lezárások várhatók. Bejelentette, hogy szeptember végén újabb konzultáció indul a KRESZ módosításáról. A Katolikus Karitász idén is elindította országos Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű kampányát, amelynek célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtson tanévkezdéskor, és ösztönözze őket évközben is. A szeptember végéig zajló összefogás célja legalább 3000 gyermek iskolakezdésének biztosítása. A 1356-os adományvonal hívása alkalmanként 500 forintot jelent, és online adományozásra is van lehetőség a Caritas honlapján keresztül iskolakezdés megnevezéssel. A sportoló nemzettanéve lesz az idei, jelentette be a sportért felelős államtitkár. Schmidt Ádám elmondta, pályázatot írnak ki iskolák közötti versenyre, hogy melyik intézmény a legsportosabb, a teljesítményeket értékes ajándékokkal jutalmazzák majd. 130 éve őrizzük a lángot, hajrá magyarok! Ez a szlogenje az idén 130 éves Magyar Olimpiai Bizottság kampányának, amely óriás plakátokon, a hónap közepétől pedig úgynevezett City Light-okon is megjelenik az ország, illetve utóbbi esetében Budapest különböző pontjain. Hogy melyik sportágak és mely sportolók szerepelnek majd a városi plakátokon, az egyelőre titok. Végül az időjárásról. Derül, gyengén felhős az ég, csapadék így nem hullik, a szél sok felé felélénkült. A csúcshőmérséklet ma 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szabára készültem, még élek, nem felejtem el. A nyakkendőmön volt egy bomba nő, s a zöldjakomat vettem fel. Míg a Figaro-nál ültem, a székben hátat ültem, a zene szólt a boltban, és csak rád gondoltam. Ciao, Marina, jó lesz veled lenni újra. Ciao, Marina.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják. 5 éves Magyarország első mesterséges intelligencia ipari tanszéke. A tanszéken zajló jövőbe mutató fejlesztések új fejezetet nyithatnak az önvezető járművek és az automatizált gyárak területén. Hangzott el az ünnepségen. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Elsőként az elmúlt 5 évről Kozsik Tamással, az ELTE informatikai kardékánjával beszélgetünk.
Nagyon mozgalmas. Egy kis csapatból egy nagyon ütőképes, nagy létszámú, sok fiatalt bevonzani képes csapattá változtunk, és hát ebben az 5 évben oktatással, kutatással, innovációval is foglalkoztunk. Az oktatásban talán kiemelném azt, hogy a mesterséges intelligencia egyre népszerűbb nyilván a fiatalok körében is, és egyre többen akarnak ezen a területen specializálódni, tehát mondjuk egy alapképzés elvégzése után, mondjuk egy mesterséges intelligenciával fókuszáló mesterképzés kedvenc választás. Természetesen más mesterképzéseink is vannak, és valójában minden képzésben valamilyen formában megjelenik már a mesterséges intelligencia, ezt nem lehet megúszni, de van egy olyan képzésünk, ami kimondottan azt a célt tölti be, hogy minél többet megismerjünk a mesterséges intelligenciákról, és minél inkább képessé váljunk arra, hogy irányítsuk őket.
Ugyanakkor a tanszéken zajlanak jövőbemutató fejlesztések. Ezek új fejezetet nyithatnak például az önvezető járművek és az automatizált gyárak területén.
Az egyik olyan fókuszterületünk, ami egyébként az ipari partner alapvető érdeklődési körébe tartozik, az ipari gyártás robotizációja, illetve ennek a modernizáció, az ipar 4.0 és a mesterséges intelligenciával megtámogatott gyártástechnológia, amelyben a Bosch-os kollégákkal együtt dolgozunk. Ugyanígy egy másik nagyon fontos terület, ahogy említette, általában az önvezető járműveknek a kérdésköre, illetve ezt lehet tovább szélesíteni, hiszen nem kell ahhoz egy járműnek önvezetőnek lennie, hogy a mesterséges intelligencia hasznos legyen, mint vezetéstámogató eszköz. Az egyik ilyen érdekesség például, hogy mesterséges intelligenciával lehet figyelni az emberi vezetőket is, és elemezni a viselkedésüket, például észrevenni azt, hogyha a vezető elbúbiskol vezetés közben, ha már szüksége van arra, hogy pihenjen, mert a koncentrációja nagyon lecsökken, így van.
Úgy tudom, hogy fejlesztési irány az emberi agy által inspirált mesterséges intelligencia alapú számítástechnika.
Talán nem árulok el titkot azzal, hogy a mesterséges intelligencia egy borzasztó költséges technológia. Rengeteg energiába telik, amíg kiképezünk egy mesterséges intelligencia rendszert, és utána a működtetése is nagyon-nagyon energiaéhes. Ehhez képest az emberi agy kétszeres zsíros kenyérrel is nagyon jól tud működni. Energiafelhasználás tekintve egészen más kategóriában van a természetes intelligencia, mint a jelenleg ismert mesterséges intelligencia módszerek. Úgyhogy nagyon sok olyan irányzat jelenik meg, amely arra irányul, hogy újfajta, talán az emberi agy működésére még inkább hasonlító módszereket vessünk be a mesterséges intelligenciában, és ezáltal gazdaságosabbá, élhetőbbé tegyük a használatukat.
Szintén a Bosch-sal való együttműködésnek az eredménye egy különleges ipari kicsomagoló robot.
Igen, ez az ipari automatizációhoz kapcsolódó tevékenységünk, ami egy nagyon szép példája annak, hogy egy komplex feladatnak milyen sok összetevőből áll a megoldása. Elsőre talán nem is tűnik olyan nagy kihívásnak, hogy egy dobozt kibontsunk, hiszen ezt a gyerekek is meg tudják csinálni nagy élvezettel a karácsonyi fa alatt, de valójában ez egy nagyon összetett feladat, amelyben a számítógépes látás, a vezérlés, a robotok mozgatása, a mesterséges intelligencia alapú döntéshozatal, ezek mind-mind szükségesek ahhoz, hogy ezt a feladatot sok kis részből, modulokból összerakva hatékonyan el tudjuk végezni.
A kutatási munkába az egyetemi hallgatók is be tudnak kapcsolódni, besegíteni?
El is várjuk tőlük. Kimondottan a mesterszakos hallgatóktól, de már az alapszakos hallgatókat is csábítgatjuk kutatások, illetve ipari indítatású projektek megvalósításában. Világban a modern egyetemnek mindenképpen ez kell legyen a funkciója, hogy az oktatás, a kutatás, az innováció, a társadalmi hasznosítás, a gazdasági hasznosítás, ezek egységben létezzenek, egymást szolgálják, egymást erősítsék. Amikor egy hallgató tanul, akkor természetesen bevonható a kutatásba, hiszen a kutatásból is nagyon sokat fog tanulni, ezzel fogja a legkurrensebb technológiákat megismerni, ezzel tudja a legnagyobb kihívásokkal kapcsolatos megoldásokat elsajátítani, és ezáltal fog úgy kilépni a munkaerőpiacra, hogy képes lesz nem csak rutin feladatok elvégzésére, igazi kihívások kezelésére is.
Az 5 évvel ezelőtt kitűzött célokat teljesítették, elérték?
Hát formálisan természetesen teljesítettünk mindent, de mindig vannak belső célok, belső motivációk, amelyeket az ember maga elé kitűz, és ezeket természetesen sosem lehet elérni. Mindig többet és többet szeretnénk magunktól. Igen, tehát volt egyfajta megállapodás, hogy mit tudunk szállítani az ipari partner számára. Hát ezeket azt hiszem maradéktalanul teljesítettük, sőt, messze túl teljesítettük, úgyhogy ezért is van az, hogy most újabb 5 évre sikerült meghosszabbítani az együttműködést, és újabb 5 évre lát el bennünket feladattal az ipari partnerünk újabb és újabb kihívásokkal. De azáltal, hogy nagyobbá váltunk, több fiatal kolléga kezdte meg a tanulmányait, kutatásait nálunk, még többet akarhatunk, még többet szeretnénk elérni.
A hallgatók körében sikeres a mesterképzés, egyáltalán hogyan juthatnak el oda? Mit kell teljesíteniük? Milyen tudásszintet kell elérniük?
Azok, akik az alapképzésen jól muzsikálnak, azok minden probléma nélkül beiratkozhatnak a mesterképzésre, és el tudják végezni azt. Természetesen a mesterképzés is egy hosszú ideig tartó, megfeszített munkával jár. Figyelembe kell venni, hogy az ember nem a munkaerőpiacra lép ki közvetlenül, hanem előtte még tovább képzi magát ezen a mesterképzésen, de azt gondolom, hogy ennek mindenféleképpen megvan az előnye. Az, hogy egy alapképzés után valaki el tud kezdeni dolgozni, ez természetesen így van, de sokkal nagyobb hozzáadott értékű munka elvégzésre lesz képes valaki, hogyha egy mesterképzést is elvégez. És természetesen van még további lépcsőfok is, hiszen a mesterképzés után a legtehetségesebbek, azok gyakran tovább mennek egy doktori képzésre, és egy adott téma nemzetközi hírű szakértőjeként végezhetnek, és vállalhatnak olyan feladatokat, akár az akadémiai szférában egy egyetemi oktatóként, de sokszor az iparban, egy kutatóintézetben, vagy egy ipari centrum kutatóintézetében tényleg a jövő kihívásainak a megoldására koncentrál.
Azt hallottam, hogy az alapképzés után a vállalatok szeretik elszipkázni a fiatal, friss diplomásokat.
Volt egy nagyon erős ilyen tendencia az elmúlt évtizedben, hiszen nagyon sok olyan feladat jelentkezett, amelyet hirtelen munkaerővel meg kellett támogatni, és volt egy nagyon erős késztetés a társadalomban, hogy az alapképzést végzett hallgatókat egyből a munka frontjára állítsuk. Magas fizetésekkel csábítgatták a cégek a hallgatókat, akár már hallgatókorukban is. Tehát sajnos sokszor még az is megtörtént, hogy a hallgatók el sem végezték az alapképzést, félbehagyták a tanulmányaikat, és elkezdtek dolgozni. Ennek nyilván volt egy pillanatnyi érdek mentén megvalósuló előnye, de hát a hosszú távú fejlődésnek mindenféleképpen az a kulcsa, hogy a lehető legtöbbet kihozzuk a tehetséges fiatalokból, a lehető legmagasabb szintre eljuttassuk őket, hogy a lehető legnagyobb kihívásoknak is meg tudjanak felelni.
Említette a kihívásokat. A tananyagok milyen gyorsan tudnak a folyamatosan fejlődő, változó kihívásoknak megfelelni?
Ez nem könnyű feladat. Az informatikában ezzel folyamatosan küzdünk, hogy napról napra változnak az ismeretek, fejlődnek, bővülnek a tudáselemek, amelyeket át szeretnénk adni, vagy át kell adnunk a hallgatóknak. Az oktatóink életének egy jelentős része azzal telik bizony, hogy olvassák a szakirodalmat, figyelemmel követik a változásokat, és igyekeznek mindent, amennyire csak lehet beépíteni az egyetemi tananyagokba. Meglepő módon persze nem is ez a nehéz, hogy az új dolgokat beépítsük a tananyagokba, hiszen minket is érdekelnek az új dolgok, szívesen tanulunk az új technológiákról, és szívesen beszélünk róla a katedrán. A nehezebb feladat az az, hogy mit vegyünk ki helyette a régiből, hogy helyet csináljunk az új ismereteknek. Úgyhogy sajnos itt szelektálni kell, hogy mi az, ami meg kell, hogy maradjon, és mi az, amit le kell cserélni új ismeretekre.
Korábban nyilatkoztak, nem az a kérdés, hogy a mesterséges intelligencia lecseréli-e az embert, hanem az, hogy hogyan tudunk vele együtt fejlődni.
A mesterséges intelligencia nagyon sok félelmet kelt, és természetesen vannak jogos félelmek, de én szeretnék mindig úgy tekinteni a mesterséges intelligenciára, mint egy hasznos eszközre, amit meg kell tanulnunk jól használni, amellyel meg kell tanulnunk együtt élni, és meg kell találnunk a saját helyünket, hogy mi a mi funkciónk egy olyan világban, ahol persze nagyon sok olyan dolgot, amit régebben emberek csináltak, esetleg el tud végezni egy mesterséges intelligencia, vagy ha mondjuk egy fizikai munkáról van szó, akkor egy mesterséges intelligenciával ellátott robot. Az emberiség fejlődése, a társadalom fejlődése már nagyon sokszor találkozott ezzel a szituációval, amikor megjelent egy új eszköz, ami gyökeresen megváltoztatta azt, hogy mi mit gondolunk magunkról és a magunk fontosságáról. De ezek mind-mind valamilyen fejlődési lépések voltak, és sosem az volt az eredményük, hogy nem lett szükség az emberre, inkább az lett az eredménye, hogy más funkcióba került az ember a munka világában. Mást kell csinálni mondjuk most egy munkahelyen, mint kellett 20 évvel ezelőtt, amikor még nem nagyon használtunk számítógépeket. Vagy 50 évvel ezelőtt, amikor még nem voltak robotizált gyárak. Vagy 300 évvel ezelőtt, amikor még nem elektromosság hajtotta az eszközeinket. Tehát ahogy fejlődik a világ, úgy nekünk embereknek meg kell találnunk a saját szerepünket. A mesterséges intelligencia egy nagy kihívás, hiszen megdöbbentően sok mindent meg tud csinálni, amire azt gondoltuk volna, hogy ó, hát ezt biztos nem lehet, ezt biztos csak az ember tudja, de hát ez a kihívás, hogy megismerjük magunkat, és megtudjuk, hogy mire vagyunk mi még képesek.
Sokat találkozunk olyan kijelentésekkel, hogy a mesterséges intelligencia átveszi a munkát.
Szerintem nagyon sok munkát át tud venni.
Ilyen félelem akkor benne van az emberekben, a munkavállalókban.
Én szerintem ez valamilyen értelemben jogos félelem, tehát én nem akarom kisebbíteni ezt a veszélyt. Természetesen a mesterséges intelligencia át fog venni nagyon sok feladatot és munkát. A kérdés az az, hogy akinek a munkáját átveszi, az mivel fog utána foglalkozni? Hova fog ő tudni tovább lépni? Mi lesz az az új feladat, amit ő majd el tud végezni? Azt gondolom, hogy mindig lesznek újabb és újabb feladatok, és újabb kihívások, ami persze kényelmetlenséggel jár, hiszen új dolgokat kell tanulnunk. Hasznossá kell tudnunk magunkat tenni. Fel kell ismernünk, hogy jó, hát persze eddig ezt csináltuk, ezt most már megcsinálja helyettem valamilyen automatizmus. Na jó, de akkor én mivel tudok többet tenni, mint amit eddig tettem? Hogyan tudom jobban végezni a munkámat? Hogyan tudom esetleg úgy átalakítani a munkámat, hogy azzal nagyobb értéket teremtsek, felhasználva azt, hogy van egy nagyon hasznos segítőm.
A nemzetközi sajtó is gyakran cikkezik arról az elbocsátásokról, ami az információs technológia társadalomban megvalósult, vagy megvalósul.
Ugyanaz a fajta átalakulás a munkavilágában, az informatikában, az infokommunikációban, tehát ezeken a területeken is megjelenik. Természetesen ezeken a területeken is vannak olyan tevékenységek, amelyeket át tudnak venni most már a mesterséges intelligenciák, a hagyományos munkavállalás vagy a munkavállalóktól, és ez persze átalakítja a mi ipari kapcsolatrendszerünkben is, illetve hát amit látunk magunk körül itt, akár Magyarországon, akár a nagyvilágban, az informatikus területen is az életet. Ez jelen pillanatban valóban úgy jelentkezik, hogy csökkennek a munkalehetőségek bizonyos fajta informatikusi feladatoknál, és növekednek másfajta informatikus feladatoknál. Tehát nem azt gondolnám, hogy csökkennek a munkalehetőségek, hanem átrendeződnek más területekre, helyeződnek át a hangsúlyok. Például, hogyha ilyen nagyon egyszerű kódolási feladatokat kell végrehajtani, azt most már nem feltétlenül kell három ember végezze, lehet, hogy egy ember egy mesterséges intelligencia segítségével ugyanazt a munkamennyiséget ugyanannyi idő alatt, ugyanannyi költségből, vagy akár még kisebb költségből el tudja végezni. Viszont megjelennek azok az újfajta állások, amelyek a mesterséges intelligencia fejlesztésével, az újabb irányzatok bevezetésével, az adatok feldolgozási, összegyűjtési módozatainak a kidolgozásával, a különböző technológiák ipari környezetbe való jobb beillesztésével foglalkoznak, amelyek ugyanúgy informatikusi tevékenységek, de nem pont azok az informatikusi tevékenységek, amelyeket korábban végeztünk.
Tehát olyan embereket kell képezni, akik nem használni, hanem mondjuk működtetni, fejleszteni, kitalálni tudják a mesterséges intelligenciát.
Azt gondolom, hogy manapság mindenki tud valamilyen mértékben számítógépeket használni, meg mobiltelefonokat használni, hiszen az életünkbe ez teljesen beleívódott. A legegyszerűbb ügyeket is szeretjük digitális formában intézni, már a bankba szinte vese megyünk, online bankolunk, az orvoshoz is, hogyha időpontot foglalunk, akkor azt már online tesszük. Minden területen megszoktuk a számítógépek használatát. Mindenki megtanulta valamilyen mértékben használni ezeket a berendezéseket. Ugyanez fog történni a mesterséges intelligenciával. Mindenki meg fogja tanulni használni ezeket, mert a munkájához szükség lesz rá. A mindennapi életében lényegében minden területen elő fog kerülni a mesterséges intelligencia használata. És ahogy az elmúlt évtizedben egy fontos szerep járult azokra, akik a mesterséges intelligenciával foglalkoztak, most is nagyon fontos szerep fog jutni azokra a fejlesztőkre, tudósokra, ipari szakemberekre, akik megpróbálják továbbvinni ezt a technológiát. Tehát mindenki meg fog ismerkedni a mesterséges intelligencia használatával, és lesznek azok a szakmák, lesznek azok az emberek, akik a mesterséges intelligencia fejlesztésén fognak dolgozni.
Ugyanakkor a mesterséges intelligencia tudományos, technológiai, jogi, gazdasági és társadalmi vonatkozásokat is von maga után.
Ez egy nagyon-nagyon érdekes felvetés. Valóban így van, talán még jobban érződik a mesterséges intelligencia kapcsán az, hogy az informatika, a számítógépek, a digitalizáció az nem csak egy technológiai változás az életünkben, hanem akkor mélyebb és összetettebb változás. Jogi kérdések, etikai kérdések, az emberek közötti kapcsolattartásban felmerülő kérdések, a gyereknevelésben felmerülő kérdések, a tanulásban felmerülő kérdések. Tehát nagyon-nagyon sok mindent fel lehet vetni a digitalizáció kapcsán is, és még inkább a mesterséges intelligencia megjelenésével. Én azt gondolom, hogy érdemes ezekkel a kérdésekkel tényleg összetettségükben foglalkozni. Nem lehet szétszálazni mindent. Nem érdemes ilyen szakbarbár módra csak egyes részletekkel foglalkozni. Meg kell találnunk annak a módját, hogy hogyan lehet a különböző aspektusokban felmerülő kérdéseket úgy megválaszolni, hogy nem szakbarbár módon, hanem integrált módon egy komplex javaslattal előállni. Azt gondolom, hogy ilyen szempontból szerencsés helyzetben vagyok, hiszen az Eötvös Loránd Tudományegyetem az egy kellőképpen összetett egyetem ahhoz, hogy sokféle szakterületen dolgozó kollégával lehessen együtt gondolkodni a jövőn, és formálni azt az irányt, amerre a mesterséges intelligencia haladni fog.
Pontosan, hiszen a mesterséges intelligenciának szerepe lehet az oktatásban, a közoktatásra gondolok, a vezetői szerepváltásban, a generációk közti különbségekben. Ön is említette a vállalati digitalizációban, vagy ezek jelentőségében.
Minden ilyen területre én azt gondolom, hogy egy jelentős fejlődés vár az elkövetkezendő években. Ezt már most tapasztaljuk, és ez tartani fog még. Még nem tudjuk, még nem látjuk pontosan, hogy hova vezet ez az út.
Tehát nem tudjuk azt, hogy milyen lesz, amikor az ember és a gép már nem külön, hanem együtt írják a jövőt.
Azt gondolom, hogy sejtünk dolgokat, de biztos, hogy nem látunk bele a jövőbe. Nagyon furcsa belegondolni, hogy az 1950-es években, amikor megalkották azt a fogalmat, hogy mesterséges intelligencia. Amikor elkezdték a kutatásokat mesterséges intelligencia kapcsán, akkor mit gondoltak, hogy mi lesz ennek a kifutása? Mit fog tudni majd a mesterséges intelligencia? Megdöbbent talán sokakat, ez most már 70-80 éve zajló fejlődés, amit most látunk. Most persze ilyen robbanásszerű változásokat érzékel a társadalom, de ennek van egy 80 éves előzménye. Tehát az, hogy most hirtelen megváltozott, mert belépett az életünkbe a mesterséges intelligencia, ehhez nagyon-nagyon sok minden kellett, és még nagyon-nagyon sok minden fog változni. Én azt gyanítom, hogy nem tudjuk még, hogy mi lesz a vége ennek a történetnek, nagyon sok minden izgalmas dolog születhet még, és valóban ez a helyzet, hogy ehhez bizony alkalmazkodnunk kell. Az emberiségnek már sokszor volt olyan, hogy alkalmazkodnia kellett a megváltozott körülményekhez. Itt is azt gondolom, hogy ezzel állunk szemben, és meggyőződésem, hogy venni fogjuk az akadályokat, és sikerülni fog.
Hazánknak van helye, vagy hol lehet-e helye a globális mesterséges intelligencia térképén?
Mindenképpen van szerepünk, és mindenképpen van helyünk. Én nem akarom túl misztifikálni Magyarországot természetesen ebből a szempontból. Magyarország is pont egy ugyanolyan ország, mint az összes többi ország. Magyarországon is vannak nagyon tehetséges emberek, akik hozzá tudnak járulni a világ fejlődéséhez. Magyarországon is születtek olyan brilliáns fők, akik az emberiség tudásához nagy mértékben hozzá tudtak járulni, és azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia területén is nagyon sokat tudunk hozzátenni a világhoz. Természetesen érzékeljük, hogy a mesterséges intelligencia fejlődésében a pénznek nagyon nagy szerepe van. Tehát az a fajta energia éhsége a mesterséges intelligenciának, meg eszköz éhsége a mesterséges intelligenciának, ami azért akadályozza bizonyos területeken a bevezetését. Innen Magyarországról nem mindig kezelhető olyan könnyen, hiszen azok az nagyiparvállalatok, amelyek uralják az informatikát, meg az infokommunikációt, sokkal nagyobb tőkével rendelkeznek ahhoz, hogy a fejlesztéseket végrehajthassák. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egy egyetemi kutatócsoport az nyilván nem olyan fajta fejlesztésekben gondolkodik, amelyhez milliárd dollárok szükségeltetnek, hanem keressük azokat a kihívásokat, amelyeket a rendelkezésünkre álló forrásokkal is kezelni lehet. Szerencsére vannak ilyenek.
Ön jelenleg milyen kutatásokat folytat? Mik a tervek a jövőre nézve?
Az az igazság, hogy én egy picit más területen dolgozom, nem kimondottan mesterséges intelligenciával foglalkozom. Én hagyományosan programozási nyelvekkel, illetve biztonságosan működő szoftverekkel foglalkoztam, illetve az elmúlt néhány évben a kvantum technológia lett a vesszőparipám, úgyhogy nekem ez a kedvenc kutatási irányom jelenleg, ami persze számos ponton kapcsolódik a mesterséges intelligenciához. Tehát ez az érdekes, hogy talán a két legnépszerűbb irányzat jelenleg az informatikában a mesterséges intelligencia és a kvantum technológia, amelyek nagyon ügyesen tudják erősíteni egymást. Például a mesterséges intelligencia módszerek azok segíthetnek hatékonyabb, jobb minőségű kvantum számításokat végrehajtani, másrészt pedig a kvantum számítógépek nagyon sokat tudnak segíteni abban, hogy még hatékonyabban tudjon működni egy mesterséges intelligencia. Oda-vissza megtermékenyítőleg tud hatni ez a két nagy kutatási irányzat egymásra. Úgyhogy ez nagyon érdekel engem, hogy ez a kettő világ, ez hogyan találkozik. Emellett a kutatás mellett nagyon sok minden másfajta kutatásban is benne vagyok nyakig. Ezek között vannak olyanok, amelyek más tudományterületekkel való együttműködést tételeznek fel. Van egy olyan kutatásunk, amelyet az Állami Jogtudományi Karral közösen végzünk, tehát itt a jogi és technológiai aspektusok egyfajta keveredésével foglalkozunk, de van olyan kutatásunk is például, amely a pszichodiagnosztikában való használatát firtatja a mesterséges intelligenciának. A kollégáimmal nemrégiben elnyertünk egy olyan pályázatot, amelyben a Bárci Gusztáv gyógypedagógiai karral közösen fogunk dolgozni egy olyan rendszer kiépítésén, amelynek segítségével a gyerekek fejlődését tudjuk vizsgálni, és itt az lenne a célunk, hogy a gyerekek exekutív funkcióit mérjük, teszteljük egy olyan teszt sorozat segítségével, amit a gyerekek élvezettel fognak majd végrehajtani, kitölteni. Játékossá van téve, gamifikálva van, nem ez a klasszikus leülök egy pszichológussal beszélgetni, ilyen vizsgaszerűen, drukkolva és idegesen, hanem egy számítógép előtt online játékokat játszom, és megoldok különböző feladatokat. Tehát ez a technológiai újítás, ez mindenféleképpen élvezetesebbé fogja tenni a gyermekek számára is a felméréseket, és hát ezáltal persze sokkal izgalmasabb és pontosabb eredményeket fog adni. Nem egy stressz helyzetben lévő gyerek fog valamilyen módon megoldani problémákat, hanem élvezettel fog egyes kérdésekre válaszolni, illetve bemutatni azt, milyen ügyes ő és mennyire képes megoldani feladatokat. És hát természetesen itt is előtérbe kerül a mesterséges intelligencia, hiszen ezekben a tesztekben lehet a felmérést adaptívvá tenni. A mesterséges intelligencia segítségével lehet menet közben testre szabni azokat a feladatokat, azokat a kérdéseket, amelyeket felteszünk a gyerekeknek, és ezáltal megint csak sokkal pontosabban lehet felmérni az egyes gyermekek képességeit.
Kedves hallgatóink, Kozsik Tamással, az ELTE informatikai kardékányával beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
tér, mert mi nőttünk itt fel. A ház is a miénk, mert mi viseljük el. Nekünk kevés fény jut árnyékból van több. Sötét szobánkban a bokrosz hálót köt. Miénk itt a tér.
Kicsi voltam, amikor megszülettem, anyám se volt, mégis fölnevelődtem. Úgy nőttem föl, seje haj, mint erdőben a gomba. Volt szeretőm már 10 éves koromban. Volt szeretőm
csak ecet fa nő. A lépcsőn, melyen járunk, elkopott a kő. Miénk itt a tér, mert mi nőttünk itt fel. Ismerős a füty, és egymásnak felel. Miénk itt a tér.
Sokszor elindultam, elmentem, ti hozzátok soha be nem mehettem. A kapuval seje haj, úgy elfogott valami, fáj a szívem, ki se tudom mondani. Fáj a szívem, ki se tudom mondani.
Csavarogtunk mi már sokszor délután, ápolt kerteken, hol elfeküdt a nyár. És ha este lett, és indultunk haza, visszafogadott minket ott a tél alatt. Miénk itt a tél.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen, és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről. Az elmúlt alkalommal az elmélkedés befejezésekor talán egy kicsit furcsa módon sikerült a befejezés, hiszen arról beszéltünk a zsinatnak a 35. pontja alapján, hogy olyan helyeken, ahol nincs lelki pásztor, vasárnapokon és ünnepeken, vagy talán néha még egyes köznapokon is, a zsinat külön is hangsúlyozza az adventi és a nagybőti időszakot, a liturgiát vagy diákónus, vagy a püspök által megbízott személy irányítsa. Sajnos ez korunkban egyre inkább elterjed, hiszen a hivatások száma, mintha fogyatkozóban volna, hogy finom legyek. Éppen ezért szükség van megfelelően fölkészített világiak, jobb esetben diákónusoknak a bevonására a liturgiában. Hozzáteszi azonban a zsinat, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy sem a diákónus, sem a megbízott világi személy nem szentmisét végez, hanem a liturgia egy bizonyos formáját végzi, mindig a főpásztornak a megbízásából és az utasítása alapján. Fontos ezt megjegyezni, és fontos hangsúlyozni, hogy nem a rendes liturgia végzése ellenére, hanem a híveknek az Istennel való találkozásának elősegítésére alkalmas eszköz ez. És akkor a mai rész, a következő pontokban a zsinat a latin nyelvről beszél, annak használatáról, amiről azt hangsúlyozza, hogy a latin nyelv használata továbbra is érvényben marad, meg kell tartani. De a liturgia és a szentmise, illetve a szentségek kiszolgáltatásának területén hasznos lehet, mondja a zsinat, az anyanyelvnek a használata. Ez ma már elterjedt az egész egyházban. Megvan engedve, folytatja a zsinat, sőt, hasznos a széleskörű alkalmazása az anyanyelvnek. A zsinat talán még kicsit keskenyebb területet használt, vagy próbált megfogalmazni az anyanyelv használatára, azonban azóta tudjuk, hogy fejlődés történt ezen a téren, habár megmarad a latin nyelvnek az elsődlegessége, mégis egyre inkább elterjedt és elterjed az anyanyelvnek a használata. A fordítás azonban nem mindegy, hogy milyen. Így ír a 36-os pont 4. paragrafusán a zsinat. A latin szövegnek a liturgiában használt népnyelvű fordítását a területileg illetékes egyházi felsőbbségnek kell jóvá hagynia. Ez olyannyira fontos, nemrég jelent meg az új misekönyv a magyar egyházban, hogy ezt nem csak a liturgikus bizottság, nem csak a püspöki kar, hanem a Vatikán illetékes szerve is jóvá hagyta, és ezután került bevezetésre. A következő pontokban a pluralizmusról beszél a zsinat, és azt mondja, hogy az egyház hitét és a közjót nem érintő dolgokban, nem kívánja kötelezővé tenni a formák merev egységét még a liturgiában sem, sőt ápolja és fejleszti a különböző népek és nemzetek adottságait és örökségét. Ami tehát a népek szokásaiban nincs elválaszthatatlanul egybekapcsolva babonákkal és tévedésekkel, azt jó akaratulag mérlegeli, és ha lehetséges, teljesen érintetlenül megőrzi, sőt, olykor magába a liturgiába is beépíti. Ha ez összeegyeztethető a liturgia szellemével. Természetesen fontos, hogy a római ritus alapvető egységét meg kell tartani. A különböző változatokról ezt írja, helyet kell adni a törvényes változatoknak, alkalmazkodnia kell a különféle közösségekhez, vidékekhez és népekhez, különösképpen a missziós területeken. Ez legyen mérvadó a liturgikus könyvek fölülvizsgálatánál is. Megjegyzem, hogy ez megtörtént a 60-as évek végén, de folytatólagosan történik az újabb liturgikus könyvek kiadásánál is. Természetesen újra hangsúlyozza a zsinat az egyházi felsőbbség illetékességét. Fontos hangsúlyozni azt még egyszer, nem utolsó helyen, és talán még többször fogjuk említeni, hogy a liturgia, a szentmise az nem magán cselekvés, és éppen ezért nem lehet olyan változásokat, szövegvariánsokat beszűrni a szentmise szövegébe, amit akár a pap, akár a hívek szeretnének. Fontos és lényeges, hogy az egyházi főhatóság, felsőbbség eldöntheti, mi való a liturgiába, és mi nem. A 39-es pontban erről ír a zsinat. A területileg illetékes egyházi felsőbbségeknek, amelyről már szó volt az eddigi paragrafusokban, feladata, hogy megállapítsa az alkalmazásokat, főleg a szentségek kiszolgáltatására, a szentelményekre, körmenetekre, a liturgikus nyelvre, az egyházi zenére, a művészetekre vonatkozóan, természetesen a liturgikus könyvek hivatalos kiadásaiban rögzített határokon belül, s az ebben a konstitúcióban lefektetett alapelvek szerint. Azt hiszem, hogy ez a megfogalmazás egyértelműen jelzi az előbbiek elmondásának igazát. A következő pontban mélyrehatóbb módosításokról beszél a zsinat, és azt mondja, hogy nehezen megoldható az alkalmazása a módosításoknak, éppen ezért az egyházi felsőbbségnek gondosan és bölcsen meg kell fontolnia az egyes népek hagyományaiból, lelkivilágából, mit lehet beépíteni az Isten tiszteletben. Hasznosnak és szükségesnek ítélt alkalmazásokat az apostoli szentszék elé kell terjeszteni, és annak jóváhagyása után bevezetni. A második alpontjában, a 40. pontnak pedig így ír, mivel az alkalmazásnak szükséges körültekintéssel kell megtörténnie, az apostoli szentszék meg fogja adni a fölhatalmazást a területileg illetékes egyházi felsőbbségnek, hogy adott alkalommal megfelelő közösségekben meghatározott időre a szükséges előzetes kísérletezéseket engedélyezze, és irányítsa. A harmadik pontban pedig a missziós területekről szól, azt írja, főképp a missziós területeken sajátos nehézségek szoktak támadni a liturgikus törvényhozásban, ezért a liturgikus törvények megalkotásában szakértőket kell bevonni. Vagyis a liturgia szakembereinek kell részt venni akár missziós területeken, bár megjegyzem lelkipásztorként, hogy Európa ma újra misszionálandó terület, tehát missziós terület, tehát nálunk is fontos a liturgikus szakemberek bevonása a bizonyos változásokban. Ezt a Magyar Püspöki Konferencia a liturgikus bizottságával mindenkor próbálja megtenni. Kedves rádió hallgatók, innen szeretnénk folytatni a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz.